rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Eldes békesség, a szerkesztő Kojsza Péter köszönti Önöket. Ateista családban nevelkedett, majd fokozatosan talált rá Istenre, és azóta az ő tervéhez igazítja az életét. A jóságot és a már megtapasztalt kegyelmet szeretné továbbadni másoknak, számára a szeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is. Bartos Károly szerint a mai kor embere túlságosan racionális, és nem lát a felszín mögé, pedig a hit útjai sokfélék, és néha egészen váratlan irányból nyílnak meg előttünk. Vendégünk az erdélyi Komolló és Szent Iván Laborfalva lelkipásztora, aki nem tartja magát tökéletes hívőnek, inkább olyan embernek, aki újra és újra próbálja megérteni, mi dolga van a világon. Bartos Károlyt Dóka Viktória kérdezte.
A legegyszerűbb módja talán a nagy parancsolat értelmében az, hogy szeretettel viszonyulok az emberekhez. Szeresd az Urat, és szeresd vele barátodat, mint önmagadat, és gyönyörűen megfogalmazva, hogyha valaki azt mondja, hogy szeret Istent, akit nem lát, de nem szereti a fele barátait. Tehát mindenképp azt a jóságot, meg kegyelmet, amit megtapasztaltam, hát kell engednem magamon az emberek fele. De az iránta érzett szeretetemet, tudod, én olyan vagyok, mint Péter, az az ember, akinek nap, mint nap meg kellene térni. Nem ez a Jánosi jellem, aki úgy belenőtt a szeretetbe. Péteré, amikor a feltámadás után Jézus neki megjelenik, szeretsz engem, Péter? Igen, és nagyon szépen elbeszélgetnek, és mi a magyar nyelv alapján ezt nem látjuk, de ott két különböző szó van a szeretetre. A Jézus által mondott az az agapé, az a tökéletes isteni szeretet. Hát a Péter ez a filia, hát kedvellek, Uram, komállak, Uram. Azt a szeretetet soha nem tudom visszaadni neki, amivel ő szeret engem. Ez nem kérdés. De ha már ki akarom fejezni azon túl, hogy az embertársaim felé próbálom átengedni magamon, például számomra is nagyon fontos, hogy beleilleszkedjek a teremtési rendjébe. A szeretetemet és a vállámat talán kifejezi valamint, hogy próbálok az lenni, akinek ő megálmodott.
De honnan tudhatjuk, hogy milyennek álmodott meg?
Calvin fogalmazza, az instrukcióban ott van, hogy a bölcsesség kezdete önmagunk és Isten ismerete, és nem tudjuk, hogy melyik van hamarabb. Ez nagyon érdekes, mert Calvinnak így a lelki gondozói tisztánlátásával nem igazán foglalkozunk, csak az a zseniális exakt teológus, tehát inkább az foglalkoztat minket. Jeremiás profétánál olvassuk, hogy már az anyád méhében ismertelek, és mielőtt megszülettél volna, már profétává rendeltelek. Nem véletlenül vannak bennünk készségek, képességek. Amikor megszületek, belehelyez Isten egy talajba. Biológiai, szellemi, lelki talaj. Ez a család, ez a kultúra. Amit nagyon sokszor úgy élnek meg napjainkban, hogy korlát. Nem, ez keret. Egyetlen egy virág sem nő fel talaj nélkül. És ennek a talajnak a minősége és a miensége meghatározza azt, hogy a növény milyen lesz. Az, ahová születtem, milyen képességeim vannak, ez már Isten akarata szerint van. Tehát ha önmagamat ismerem, kezdem megismerni, akkor már látom, hogy mik vannak bennem. Isten nem azt akarja használni, hogy bennem nincs meg.
De az ember sokkal több annál, hogy milyen képességei vannak.
Ezért zseniális. A teremtés történetében az, ahogy le van írva az ember teremtése. Ugye azt mondja, hogy teremt Isten az embert a saját képére. Férfivá és nővé. Amit Aronson mondott, hogy az ember kapcsolati lény, társas lény, már is ott van ugye a viszintes, meg ott van a függőleges. A viszintes létemet egy sereg dolog meghatározza, például a három alapösztön. Létfenntartás, fajtfenntartás, hatalmi ösztön, amúgy Jézus pont ezeken keresztül próbálta megkísérteni a sátán, és elszívni a küldetésétől. De most ez az identitásomnak az egyik része. A másik része pedig az, hogy én Isten gyermeke lehetek, Krisztus arcú lehetek. Életem egyik alapkérdése, ez Gyökösi Bandi bácsi fogalmazta meg gyönyörűen, hogy önmagam legjobb változatához akkor nőhetek fel, hogyha a vezérlő kérdésem az, mit tenne Jézus az én helyemben.
Milyen utakon érhetjük el Istent?
Amikor ezt a szót hallom, hogy elérem, benne, hogy el kell jutni hozzá. És akkor nekem eszembe jut József Attilának az egyik verse, hogy Isten ott állt a hátam mögött, és megkerültem érte a világot. Isten 2000 évvel ezelőtt testet öltött. Luther mondja, hogy a föltámadott Krisztus közelebb van hozzám, mint az ingem. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, mondja Pál az Areopágoszon. Istenen kívül nincs létezés, én úgy tudom őt elérni, hogy engedem, hogy elérjen, és kinyitom a szívem.
Akkor miért érzi nagyon sok ember azt, hogy oly távol van tőle, és nem találja hozzá a kapcsolódást, az utat?
Azt, hogy melyik ember ezt miért érzi így, arra nem tudok válaszolni. Annyit tudok, hogy egy nagyjából ateista családban nőttem fel, és egy Isten élménynek köszönhetően, meg Isten különleges munkájának köszönhetően jutottam el hozzá, mégis kellett nekem is jutni. A neveltetésem az már lehetetlenné tette, hogy én nagyjából őt érzékeljek, de Carl Gustav Jung írta, hogy az ő nagyapja még úgy ment kikapálni, hogy az egyik vállán ott volt a kap, a másik vállán ott ült Isten. A régi ember teljes egységében, mint testi, szellemi, lelki lény élte meg magát, és nem csak a biológiai érzékszerveivel észlelte maga körül a valóságot. Napjaink embere nagyon-nagyon elment racionálisba. Molnár Vilmos mesélte, egy kitűnő rajztanár és gyerekrajzkutató, hogy a gyerekrajzokban ott van Isten ismeretének a lenyomata. Amiket mi firkáknak nevezünk, ott van a kereszt, a szem szimbóluma, meg minden ott van. És mesélt egy történetet, hogy ott volt egy baráti családnál, ahol két gyerek volt, és belső emelet, és ott volt a pici baba, és a másik egy kicsit volt nagyobb, de már egész jól beszélgetett, és persze a nagyobb bacska féltékeny volt a picire. És megijednek, mert csend van a gyerekszobában. Ha a gyerekszobában csend van, az gyanús. Berohannak, és ott vannak nagyobbacska gyerek a kicsi mellett, és mondja, hogy mesélj nekem Isten kérő, mert én már kezdtem elfelejteni milyen. Egyelőre úgy tűnik, hogy amikor megérkezik egy ember az életbe, akkor még többet észlel a valóságból, vagy a teljességből. És mire felnövünk, egészen jól lebotolunk erre az öt érzékszervre. Az európai kultúrában ijesztően racionálisak vagyunk. Csak az van, amit én látok a szememmel. Kimegyek a természetbe. Milyen gazdagság és szépség van a világban, és milyen szervezett gazdagság és szépség. Nem csak arról van szó, hogy bizonyos dolgokat már nem látunk a racionális, meg a biológiai látásunk miatt, hanem sokszor nem látunk a felszín mögé, és nem látjuk a lényeget. Nem látjuk, hogy ezt az egész szépséget, ami körbevesz, ezt valami mozgatja.
Vannak, akiknek a természetjárás jelent könnyebb kapcsolódást Istennel, másnak a zene, valaki az intellektuális dolgokban, teológiában szeret elmélyülni. Sokféleképpen lehet Istent keresni. Melyek azok a módok, amik valamiért el vannak feledve, és nem foglalkozunk eléggé vele?
Matematika, fizika. Harmadéves teológus voltam, amikor a budapesti fizika tanszék egyik professzor előadást tartott nekünk, egy hitvalló előadást, elmesélte azt, hogy ő az alapján kezdett közeledni Istenhez, hogy rájött annak, hogy az ősrobbanásnak köszönhetően az univerzum ilyen sebességgel tágul, amilyen, mennyi százalék lehetősége van. És azt mondta, hogy 0,001 az ennediken, hát ott mondott egy számot, de az, hogy 0,001 az ennediken, nincs is. És azt mondta, hogy ha ugyanennyivel gyorsabban tágulna, az univerzum szétesne, ugyanennyivel lassabban az univerzum összeroppanna. Annak, hogy ennyivel táguljon, annak annyi a lehetősége, hogy egy vonalzót az élire állítunk, körbe rakjuk az egyenlítőt ezzel a vonalzóval, ráteszünk egy pingponglabdát, megpöccintjük, és a pingponglabda végigkorul a vonalzó élén, és attól visszaér hozzánk. A tudományos kutatás vagy felismerés alapján tudott közeledni. Vannak ilyen utak, és miért ne lehetne a zene által, hiszen a teremtés történetében az van, hogy mondta Isten, hogy legyen világosság, vagy hogy legyenek égi testek, ott olyan fogalom van, amit így is lehet fordítani, hogy énekelte Isten. És a zenének teremtő ereje van. Gondolj Bachnak a zenére így felemel. éppen pokol állapotban vagy, és berakod azt a játékosság, az a csillogás, az a nevetés, az az öröm, ami abból árad, az hat rád. Akkor mi van, hogyha Isten énekelt a teremtésnél, és akkor a zene közelebb enged hozzá?
Azért lehet, hogy ezt némelyeknek nehéz elképzelnie a racionalitás talaján.
Szép dolog a racionalizálás. Két nagy probléma van vele. Az egyik az, hogy a méhecskék gyönyörűen táncolnak. Én, mint ember, nem én, de egy tudós, tudom értelmezni a méhecskének a táncolását. Kommunikálni tudok vele, hogyha megfejtem és megtanulom, és eltáncolom neki. A méhecske soha nem tudja az én táncomat értelmezni, mert alacsonyabban szerveződő idegrendszerrel működik, mint én. Na most az én emberi idegrendszeremet befogni Istent. Vagy nevetni kell rajta, vagy sírni. Minden természeti jelenséget nagyon szép, hogy kutatjuk és szeretjük, ez nem kérdés, ez teljesen rendben van. De mindent értelmezni, és főleg Istent értelmezni, vagy az én emberi racionalitásommal befogjam. És nézd meg, hogy a méhecske szintjére nem leszállok, odahajolok, és megtanulom a táncát, hogy kommunikáljak, Isten mit csinált 2000 évvel ezelőtt? Emberi lett. Jézusban közel lényeges. Itt van a hátunk mögött, és megkerüljük érte a világot, emberi lett. És még van egy nagy baj, szeretem a tudományokat, de a posztmodern ember az nem racionális.
Miért?
Lassan ott tartunk, mint az egyiptomiak. Képi világgal kommunikálunk. A képi világ megérzelmi, minden emoji-nak van egy érzelmi töltete. És eleve az is kérdésem, hogy Isten szeretet, ez a lényege, a szeretető, hogy lehet csak racionálisan beszélni. Még akkor is, hogyha az agapé, az nem csak érzelem, hanem az attitűd.
De olykor nehéz út vezet el az értelemtől az érzelemig az emberben, hogy kinyissa önmagát Isten felé. Önnél ez hogy volt a reál beállítódásával?
Jó Istennek végtelen a humora. Felnőttem abban a közegben, amiben felnőttem, de 11-12-ben olyan osztályba kerültem, ahol az osztálytársaim, barátaim nagy része is, ez a kommunizmusban volt, 87-88, a hitét bizonyos szinten megölő fiatal volt. Ez akkor nem volt olyan gyakori, volt Sepsiszentgyörgyön a Vártemplomnál egy ilyen ike, ifjúsági bibliakör, minden drága barátom ott volt. Mikor velük akartam lenni, többek között ott voltam.
Ateistaként?
Igen. Nagyon jó barátok voltunk, és nagyon jó hangulat volt, és banda is. Rengeteg jó dolgot csináltunk együtt. A csoport nem is nyomás, mert nem volt semmi nyomás. Inkább a bevonzás. Inkább magukkal vonztak. Milyen fontosak az emberi kapcsolatok. Itt életemben ott odáig jutottam el, hogy a haverommal a mi atyánkot megrokkosítottuk, de ilyen nagy metálos üvöltöt, ez volt a mi hitéletünknek az abszolútuma. Elvittek katonának, és a katonaság alatt a szüleim kiköltöztek Magyarországra. Márciusban jöttem a katonabőröndömmel, bementem, és mondtam, hogy én szeretnék nektek valamit mondani. Én inkább maradnék. De akkor már minden a lakást eladták, munkahelyet felmondtam, stb. És itt maradtam egyedül, Marosvásárhelyre kerültem, udvaroltam egy lánynak.
Akkor és emiatt
maradt? Nem emiatt maradtam, hanem elég erős bennem az, hogy én lokálpatrióta vagyok. Mondjuk nekem a lokálpatriotizmus az Erdélyt jelenti. Ő akkor lett egyetemista, én akkor még nem tudtam, hogy mit akarok. Volt egy ösztöndíja, én meg egy ilyen viclapot hordtam házról házra, és árulgattam. És gyakorlatilag ott voltunk, hogy haltunk éhen. Alig volt, amit tegyünk. Valaki munkát ígért, többször is átvertek, stb. És elszontyolodva mentem valahová a Marosvásári főterén, és nyitva volt a templom ajtaja. Leülök a padban, és elmondtam életem legőszintébb imáját. Uram, tudod, hogy én nem hiszek benned, de ha vagy, add valami jelét, és adj valami munkahelyet, mert halunk ilyen. Egy nagyon-nagyon erős fény jelent meg. Nem akarom azt a szót használni, hogy láttam, mert inkább az, hogy tapasztaltam, vagy érzékeltem, és abból két kéz így kinyúlt, és innen, mintha rácsokat kitépte volna a szívemről. Hát ez nagyon megrázó volt. Ez persze biztos, hogy csak az én fejemben történt, mert gondolom, ezek általában így történnek. Felálltam, és kijöttem a templomból, és a templom melletti üzleten ki volt írva, hogy elektrogépészt keressünk, és én elektrogépészt licenciumot végeztem. Úgy megijedtem, hogy hátat fordítottam, és elszaladtam.
Nem ment jelentkezni.
Nem mertem jelentkezni, tehát rettentesen megijedtem. haverkodunk, de mindenek megvan a határa. Ott engem a szavamon fogott Isten. Utána még volt, úgyhogy én haragudtam rá, de már nem tudtam tagadni.
Tehát elhitte, hogy ő létezik.
Na látja, ez nem tudom, hogy már hit vagy tapasztalás.
Mert ugye kettő nem azonos egymással. A tapasztalás nem hozza önmagával a hitet?
Ez jó lenne, de hát Judás is megtapasztalta Jézus teljes valójában. És a sátán is.
Na de mi a válasz rá?
Az én válaszom az nagyon lassan született meg, de ez 21 éves koromban volt, és 24 éves koromban felviteliztem például a teológiára. Eltelt ott még 3-4 év. Mert akkor odáig jutottam, hogy Isten van. Valaki van fölöttünk, aki több. És Jézus Krisztus, az nagyon későn jutottam el. Na és itt jön, hogy nagyon fontos a hit és a tudás kapcsolata. Mert Káti milyen szépen mondja, hogy az igaz, hit az ismeret, és a szívbéli bizodalom. Az evangélium kijelentését nekem meg kell ismerni. Nagyon hosszú út volt, hogy olvasom a prófétáknál, hogy Jézus földi életéről, és ezt már teológus koromban olvastam, és akkor jutottam el, hogy földi életéről a Jóisten, a mennyei atya minden dolgot kijelent. Szenvedésétől egészen a születéséig rengeteg profécia volt, és akkor kezdett bennem valami mozgolódni, hogy hoppá, hát akkor Jézus Krisztus mégsem a szupersztár, még hogy ez olyan kitűnő zenei szerzemény is, hanem ő több. És akkor ennek a folyamatnak egy adott pontján jutottam el, hogy Isten odahajolt hozzá.
Ön azóta hogyan találja meg Istent?
Nagyon zárkozott ember vagyok. Nem szeretek beszélni. Sokszor úgy érzem, hogy az imáim is ilyen fapadosok. Hát olyan becsületes, rendes keresztény ember. Mind a Tóbiások teljes ember, a hegedűs a háztetőn. Ez egy csodálatos dolog, aki ilyen kommunikatív, és folyamatosan mindent elmond neki. Ez nagyon jó. Adja jó Isten, hogy minél többen legyenek ilyenek. Én minden irányba elég után kommunikálok. Úgy leülök, és azt mondom, Uram, mit vagyok? Úgyis mindent látsz.
És amen.
És amen. Szokott ez hosszabb is lenni, nem kell megijedni. Csak számomra már ez a legfontosabb, hogy itt vagyok. Olyan szépen írja a Zsoltár, hogy tudod, felállásomat és leülésemet, még nyelvemben sincs a szó. Ettől nagyon jó, hogyha valaki imában elmondja és megfogalmazza. Nem kérdés, nagyon jó és látott dolog. De egy zárkozottabb ember úgy is megtett, hogy itt vagyok, Uram, nézd belém, és átadom magam.
Az imádságban mindig beszélnünk kell?
Az imádságban megnyílni kell. Nem csak szavakkal, egyszerűen gondolataimmal, egész lényemmel nyitott tudok lenni. A mi kultúránkban nagyon fontos a beszéd. Ugye már a 20. században azt mondták, hogy a 21. század a kommunikáció százada lesz. Mi a kommunikáció századában élünk. Miért van az, hogy családban nem értik egymást az emberek? Egyre többet beszélünk, de a beszélgetés az mindig kétoldalú. Mond nekem valamit a másik, és én meghallgatom. Mindenki mondja magáit, mindenkit még nem vertek szálva. Ez nem kommunikáció. És mindenki, amikor mondja magáit, akkor mondja maga igazát. És már egy imádságnál rosszoljon, hogy én mondom a magam igazát. Vagy én akarom esetleg az én elképzeléseimet igazolni Istennek. Nincs értelme. Uram, itt vagyok. Látsz. Megnyílok.
De ha az ember intellektualitása félre van téve, akkor mi kerül a középpontba?
A szív. Az ember igen-igen okos, de az alapműködésünk azért az érzelmi. Mikor konfliktusban vagyunk, például egymással, nagyon ritka az, hogy az intellektus működjön, hanem inkább az érzelmi ember, például a bennünk levő sebzett kisgyerek. Érzelmileg éljük meg a dolgokat. Eleve a szavaknak is érzelmi színezetük van, vagy érzelmeket előidéző erejük van. És mi rosszul használjuk a szavakat. Gyönyörű szóvirágokban beszélünk. Fegyverként használjuk. Hazudunk. Mindenre használjuk. Dávid, amikor Becsabéval tette, amit tett. Szegény Becsabé pont úgy fürdött, hogy nem a postást látta meg, hanem a király. Szegény Dávid pedig pont azt a gyönyörű Becsabét látta, és megcsinálták, amit megcsináltak. Uriás belehalt. Amikor jött Nátán próféta, és szembesítette Dávidot, elmondott egy gyönyörű történetet, rávezette Dávidot, hogy kimondja, hogy én vagyok a gyilkos, akkor Dávid leborult Isten előtt, és megtépte a ruháját. Számomra most életemnek ebben az időszakában ez a leborulás, meg a megnyílás sokkal több annál, hogy mit mondok. Eleve mit mondhatnék? 56 éves vagyok. Véletlenül születtem meg egy szerelmi kalandból. már kezdhetem azt, hogy köszönöm, hogy vagyok. Köszönöm, hogy ma is fölébredtem. Ha mondanék is, így 56 évesen, a mondani valomban már sokkal több lenne a köszönöm, mint a kérem.
Székelyföldön vagyunk. A székely viccek azok messze híresek arról, hogy milyen szűkszavúak az itteni emberek. Nehezebb azoknak megtalálni az utat Istenhez, akik zárkózottabbak?
Zárkózott emberként az biztos, hogy nehezebb más emberhez kapcsolódni. Most a kérdésem az, a zárkózott ember tud-e kapcsolódni saját magához? Mert hogy valaki introvertált, annak azért több változata is van. Nagyon sok introvertáltnak azért rengeteg belső munkája van. Nagyon sokat dolgozik magán, és van az introvertáltságnak az a foka, hogy még magammal sem állok szóba, és magammal sem nézek szembe. Vagy ez a formája, bocsánat, nem szintekről beszélünk. Na most, ha valaki magával beszélő viszonyban van, akkor annak már van esélye arra, hogy Istennel is azért kerülhessen beszélő viszonyban, ugye maga módján 10 szó helyett 2-t mond el mondjuk. Aki magával sincs beszélő viszonyban, és azért nagyon sokszor látom maguknál székelyeknél, hogy a saját érzéseinket is nagyon nehezen értelmezzük, annak biztos, hogy nehezebb, de ne felejtsük el, hogy a Jóisten kegyelme mindent felül tud írni. És hogy engem a nagy tutyimutyi meg tudott szólítani, ragadni, ugye, hogy merjük el hinni, hogy ő mást is.
Bartos Károllyal, a komollói és Szent Iván laborfalvai gyülekezetek lelkipásztorával Dóka Viktória beszélgetett az imént. Az igazi változás akkor kezdődik, ha életünket nem saját akaratunk, hanem Krisztus mércéje szerint éljük. Mai adásunkban Deák Vajzer Viktória, a Csőszi Református Egyházközség lelkipásztora osztja meg velünk igei gondolatait.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét olvasom, az első fejezetet a 18. verstől kezdődően egészen a fejezetnek a végéig. Így hangzik ez. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét megláttatja alkotásaint az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségünk, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcsnek mondják magukat, bolondá lettek. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték a halandó emberek, sőt madarak, négy lábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymást iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik téveigésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem élik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapsisággal, rosszasággal, tele irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fenhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók. Akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Vannak olyan igék, amelyek népszerűek, a lelkünket simogatóak. Ha lenne ilyen bibliai toplistánk, akkor azt hiszem, hogy itt a római levél első fejezetének a vége nem biztos, hogy végezne az első 20-ban. Isten igazsága és az ember igazsága és ismerete, amit ellentétbe állít Pál apostol, és ezt az ellentétet fejti ki. Kétfajta nézőpont lehetséges, a saját emberi ismeretünk felőli világértelmezés és az Isten felőli. Pál sorra bemutatja, hogy milyen teológiai, lélektani, erkölcsi dimenziói vannak annak, ha az ember a mértéket önmaga számára szabja meg. Bibliai kifejezést élve ezt úgy nevezzük, hogy bálványimádás. Amikor nem Istenhez mérem, hangolom magam, hanem bármi máshoz, önmagamhoz vagy a világ dolgaihoz. És azt mondja el itt az apostol, hogy a teremtésen keresztül megismerhető Isten kijelenti magát, de az emberek mégis a saját maga adta mércéje a fontosabb, ezért felcseréli a halhatatlan Isten dicsőségét a halandó emberére. Mi ennek a következménye? Azt mondja Pál apostol, hogy a kiszolgáltatottság. Mennyiszer mondják ezt idősek? Csak kiszolgáltatott helyzetben ne kerüljek. De nem csak fizikailag élhető meg ez az állapot, hanem lelkileg, szellemileg is. A lelki kiszolgáltatottság oda vezet, hogy a természetellenes válik természetessé. Azt mondja Pál, telve van a szívük, és sorolja, hogy mi mindennel, mindenféle hamissággal, így lehetne legrövidebben összefoglalni. Hiába mondjuk, hogy nem, az én szívem nem ezekkel van tele, de ha nem adjuk át teljesen az életünket Jézusnak, ha nem övé a szívünk, akkor valami más lép a helyébe, mással lesz tele. Ez a bálvány. Nincsen üres szív, semleges szív. Változás csak akkor lehetséges, ha önmagunk helyett Krisztus lesz a mértékadó és Úr az életünkben. Így legyen. Amen.
Napi ige magyarázatokért látogassanak el a Magyarországi Református Egyház online felületeire, kövessenek minket a közösségi médiában, és ajánljuk figyelmükbe podcast csatornánkat is. Remélem, hogy ma is velünk tartottak. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik a mediaclick.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a radio@református.hu e-mail címre várjuk. Jövő héten ugyanebben az időpontban, szerdán 13:30-kor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzom Önöktől szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is. Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.